Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az amerikai külügyminisztérium tegnap nyilvánosságra hozta szokásos évi emberi jogi jelentését. Fontos beszélnünk erről, az emberi jogok ugyanis tiszteletet biztosítanak számunkra, de arra is köteleznek, hogy mi is tiszteljünk másokat. És igazából akkor ébredünk rá, hogy mit jelentenek ezek a jogok, amikor épp lábbal tiporják azokat. Romániában, ha lábbal nem is tiporják az emberi jogokat, de nem mondhatjuk azt, hogy minden rendben van és jelesre vizsgáztunk. Fontos tudatosítanunk azonban, hogy nem csak az államon múlik ezek betartása, sok esetben az állam mi vagyunk. A 2021-es amerikai emberi jogi jelentésről beszélgetünk. Vendégem Molnár Zsolt, a népügyvédjének helyettese. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2021-es Romániára vonatkozó emberi jogi jelentése, amelyet tegnap hoztak nyilvánosságra Washingtonban, 46 oldalon keresztül taglalja a romániai emberi jogi problémákat, és hogyha ezt a jelentést összevetjük mondjuk egy 5 évvel ezelőttivel, az az érzésünk, hogy olyan nagyon-nagyon sok minden nem változott, másak a példák, ennyi. Rövidnek számít 5 év ezen a területen? Vagy valóban lassú a haladás ritmusa, vagy túl nagyok a mi elvárásaink? Mondjuk jó magam úgy gondolom, hogy emberjogi kérdésekben nem lehet megelégedni az átmenővel.
Az emberjogi kérdésekben mindig lassú a haladás, hiszen alapvető törvényes kérdéseket kell megvitatni. Ilyen szempontból Románia az igazság, hogy nem áll rosszul, hiszen a demokráciára való áttérés után az 1991-es román alkotmány, majd utána a 2003-as módosítás az alkotmánynak kellőképpen megágyazott annak, hogy az emberi jogokat Romániában tiszteletbe tartsák és meg lehessen védeni. Úgyhogy ha ilyen szempontból gondolkodunk, ha ezt a léptéket nézzük, akkor valójában nem lassú, vagy nem lehet gyors fejlődésre számítani, hiszen alkotmánymódosításokat nem lehet egyik napra a másikra véghez vinni.
Tehát akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igazából csak mi vagyunk türelmetlenek és egyre türelmetlenebbek, vagy mi vagyunk érzékenyebbek?
Nem vagyunk mi se érzékenyebbek, se türelmetlenebbek másoknál. Csupán azt látjuk, és a hivatali munkából is ez látszik, hogy Romániában ugyan a törvényes keret mondhatnánk, hogy megfelelő, mégis komoly-komoly gondok vannak a törvények alkalmazásával kapcsolatban, és ezt valószínűleg a rádióhallgatók is sokszor észlelik, hogy hiába írja a törvény, egyes hivatalok mégsem tartják tiszteletbe az emberek jogait. És ilyen esetekben például a népügyvédje tud segíteni, mi tudunk közbelépni olyan helyzetekben, amikor az állampolgárok úgy érzik, hogy a jogaikat sértették.
Ezek az országjelentések, amelyről most is beszélgetünk, a kormányok teljesítményét vizsgálják abból a szempontból, hogy a gyakorlatban miként valósítják meg az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeiket, és ön is utalt itt arra, amit Condoleezza Rice-tól, a Bush kormány külügyminiszterétől van egy idézetem. Ő azt mondja, hogy az ENSZ nyilatkozatban rögzített ígéretek mind nem teljesíthetők egyik napról a másikra, de a sürgős munka nem tűr halasztást. Most ön is azt mondta, hogy emberjogi kérdésekben viszonylag nehéz előrelépni, tehát nem egyik napról a másikra való változásban kell reménykedni. Románia ebben a sürgős munkában hogy áll? Mennyire vagyunk egy ideális állapottól? Mondjuk az ideális állapot az a 10-es Románia. Megkockáztatja ön, hogy Romániának jegyet adjon ebből a szempontból?
Jegyet nem szeretnék adni semmiképpen, de azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen emberjogi kérdések merülnek fel máshol a világon, milyen helyzetekkel találkoznak az emberek más országokban, és milyen helyzetekkel találkozunk mi. Ugye tudjuk azt, hogy az emberi jogoknak az egyik fontos központi eleme az az élethez és a szabadsághoz való jog. Na már most, ma a világon vannak országok, ahol az élethez való jogot nem tartják tiszteletbe. vannak országok, ahol nem garantált az emberek személyes szabadsága. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor Románia jól áll. Ha azt nézzük, hogy nem egy skálán kell, vagy ha úgy gondoljuk, hogy nem egy skálán kell ezt az egész helyzetet értékelni, és a jogi jogelmélet ezt mondja nekünk, hogy az alapvető emberi jogok egyszerre és egyenlő mértékben kell érvényesüljenek, akkor azt tudjuk mondani, hogy igenis Romániának is vannak elmaradásai, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy minden alapvető emberi jog maradéktalanul érvényesül ebben az országban, és többek között ezt mutatja nekünk az amerikai külügynek a jelentése is, hogy bár nincsenek igazán komoly problémák az embereknek, azért az élethez, a szabadsághoz, a véleményhez való joga az nem sérül, de azért még van, amin dolgozni, és vannak még részletek, amelyeket ki kellene simítani.
Molnár Zsolt, a népügyvédjének helyettese, a Naprakész vendége, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2021-es Romániára vonatkozó emberi jogi jelentéséről beszélgetünk. Nézzük picit ennek a főbb megállapításait. Újságírók megfélemlítését célzó kísérletek. Konkrét említést tesz a jelentés Emilias Sérkán ügyéről, kiemelik az antiszemitizmust, amely a parlamentben is megvetette a lábát. Példaként említik Szorin Lavrik auros szenátornak a parlamenti pulpitusnál tett beszédét, amelyben Valériu Jefanku előtt tisztelgett, ugye a vasgárdista mozgalomnak az aktív tagja volt, de ott van a liberális Daniel Gheorghe is, aki szintén vasgárdistát ismerte el a parlamenti pulpitusnál. Kiemelik ugyanakkor az emberi jogi visszaélések elkövetőinek a büntetlenségét, illetve azt, hogy a korrupció még mindig elterjedt jelenségnek számít, még mindig gyakori a megvesztegetés. Kezdjük az újságírók megfélemlítését célzó kísérletekkel. Most nyilván, ha más országhoz viszonyítjuk magunkat, akkor jól állunk. De nézhetünk olyan országot is, amelyhez képest rosszul állunk. Hogyan szemléljük ezt?
Így van, ezek a kérdések mindig relatívak, hiszen minden országban másképp alakulnak az események. Nekünk azt kell néznünk, és azt kell követnünk, hogy az alapvető emberi jogok maradéktalanul érvényesüljenek, és ebben nem számít, hogy ebben a kérdésben nem számít, hogy más országokban mi történik. És igen, hogyha létezik egy olyan eset, amikor újságírókat megfélemlítettek, akkor annak a végére kell járni. Hogyha létezik egy olyan eset, hogy egy magánszemély, legyen az politikus, vagy bármi más tisztséget ellátó személy, törvénytelenséget követel, akkor annak a végére kell járni. Ugye sokat beszélünk a korrupcióról, a jelentésben is benne van, de tudjuk azt is, hogy a korrupció az nem egy román találmány. Korrupció van mindenhol a világon. Mindenhol küszködnek ezzel a jelenséggel. De nekünk azt kell megnéznünk, hogy itthon mi történik például a korrupció elleni harcban, és azt látjuk, hogy Romániában igenis léteznek eszközök. Megvan rá az eszköz, hogy a korrupciót visszaszorítsuk. És ez az eszköz természetesen a büntető jogi felelősségre vonás. Hány és hány olyan esetről tudunk, amikor börtönbüntetést róttak ki olyan személyekre, akikről kiderült, hogy korrupciót vagy korrupciós cselekedeteket követtek el. Erre megvan az eljárás, erre megvan a módszer, ezt alkalmazni kell, és Romániában alkalmazzák is. Az a gond, hogy az emberjogi kérdésekben nincs egy ennyire hatékony eljárás. Nem minden alapvető emberi jog megsértését követi a büntető jogi felelősségre vonás. Vannak egyes cselekedetek, például a gyűlöletbeszéd vagy az antiszemitizmus, amelyeket büntető jogilag is lehet szankcionálni, de sajnos nem minden ilyen kérdésben van egy ennyire hatékony eszköz a kezünkben, és ezért látjuk azt, hogy bizonyos személyek megengednek maguknak úgymond bizonyos dolgokat, mert azt hiszik, hogy az az érzésük, hogy nincsen felelősségre vonás. És hadd mondjak el egy példát, pontosan az antiszemitizmussal kapcsolatban. Tavaly 2021-ben született meg az első elítélés, büntetőjogi börtönbüntetést feltételező elítélés, amely arról szólt, hogy egy 2002-ben bevezetett törvény alapján büntetik az antiszemita megnyilvánulásokat és a holokauszt tagadását. Tehát 2002-ben megszületett a törvény, 2021-ben volt az első elítélés, amit amúgy másodfokon, ez alapfokon volt a tavaly, másodfokon pont most március végén a bíróság börtönbüntetésről megróvásra módosított. Tehát azt látjuk, hogy még akkor is, hogyha van egy módszer, akkor is nehezen alkalmazható, és ez egy olyan részlet, ahogy az előbb is mondtam, ez egy olyan részlet, ami igenis dolgozni kellene még Romániában.
Az antiszemitizmusnál maradva a jelentés annak a súlyosságát hangsúlyozza, hogy a parlamentben vetette meg a lábát ez a jelenség. Én azt látom, hogy az átlagember is többet megenged magának, mert lám a politikus is ezt teszi. Ha az áur ott van ez a szélsőségesen nacionalista, nem is tudom milyen jelzőkkel illetni párt, akkor az milyen fényt vett Romániára? Nyilván mondhatjuk azt, hogy vannak más országok is, ahol ilyen típusú pártok teret nyernek, teret hódítanak, ott van például a franciaországi választásokon Marine Le Pen pártja. Most nem azt mondom, hogy az AUR-ral egyenlő, de nagyon sok hasonlóságot mutat.
A demokráciának ez az egyik velejárója, hogy vannak esetek, amikor a közös mentalitás, azok a régi kulturális beidegződések, amik jelen vannak még a társadalomban, azok politikai reprezentativitást, politikai képviseletet nyernek. És ez történik az AUR esetében is. Tudjuk nagyon jól, Romániában mindig is megvolt ez az ultranacionalista réteg, amely régebben a Nagy Románia pártra szavazott, utána egy ideig más pártokra szavaztak, illetve az AUR megjelenésével ismét egyetlen egy párt mögé csoportosultak be. Ez egy természetes jelenség, ugyanígy mondhatjuk azt, hogy ha bejutnának a környezetvédők, a zöldek a parlamentbe, akkor elmondhatnánk azt, hogy létezik egy ilyen része a társadalomnak, aki egyesült és a saját politikai akaratát parlamenti szintre vitte. A kérdés az az, hogy mit csinálnak a parlamenti pártok azzal a jogosítvánnyal, azzal a felhatalmazással, amit a néptől kapnak. Hogyha ilyenfajta cselekedeteket követnek el, ilyenfajta eszméket közvetítenek, akkor a demokrácia szabályai szerint az állampolgároknak joguk van őket megbüntetni 4 év múlva a választásokon. Ezek a demokrácia szabályai, ezeket vállalta fel Románia 1990-ben. Úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ezek a megnyilvánulások természetesen elítélendők, ezek a megnyilvánulások semmiképp nem követendők, viszont abba a formába, amiben megtörténnek a parlamenti pulpitustól, az a jelenlegi romániai néplélek, a jelenlegi társadalmi viszonyoknak egyfajta kivetülése. Abban kell reménykednünk, és ezen kell a társadalmi szereplőknek dolgozniuk, hogy a következő választásokon már ne legyen lehetőség arra, hogy ilyenfajta megnyilvánulások teret kapjanak a román parlamentben.
Az elszigetelés segít ebben az esetben? Kérdezem ezt azért, mert tavaly januárban értelmiségiek egy csoportja felhívást intézett a parlamentben lévő pártok vezetőihez, azt kérve tőlük, hogy minden lehetséges fórumon szigetelődjenek el a szélsőségesen nacionalista pártól.
Ez az egyik módja a társadalmi nyomásgyakorlásnak. Tudni kell azt is, hogy a parlamenti képviselők nem mentesülnek a nyilatkozataiknak a jogi vetületei alól. Tudni kell azt is, hogy a parlamenti immunitásnak vannak határai. Tehát van arra lehetőség, hogy ezeket az embereket személyesen is felelősségre vonják. Itt csupán az a kérdés, hogy a társadalom többi része hogyan reagál. És hogyha a társadalom többi része megfontoltan, bölcsen és higgadtan tudja kezelni ezt a jelenséget, akkor remélhetőleg ugyanúgy fognak zajlani az események, mint például a Nagy Románia párt esetében, hogy egy adott pillanatban az a támogatói bázis, amelyre most alapoz, ez a szélsőséges párt az egy adott pillanatban el fog tűnni mögülük.
Térjünk vissza a jelentésre, amely a 46 oldalból közel egy oldalban foglalkozik a magyar közösség emberi jogi panaszaival. Magyar kisebbségi szervezetektől származó jelzésekre alapozva az amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma megállapítja, hogy a romániai magyar közösség tagjai továbbra sem használhatják az anyanyelvüket az igazságszolgáltatásban, valamint a közintézményekben maradéktalanul. A jelentés szerint érkeztek hírek arról, hogy a helyi hatóságok megtagadták a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését, annak ellenére, hogy törvény írja elő ezt ott, ahol legalább 20%-os a magyar kisebbség aránya. Nincs változás ezen a fronton sem a jelentésben, ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy az 5 évvel ezelőtti jelentéshez képest nagyon kevés, ha úgy tetszik, a haladás. Van kiút ebből a helyzetből? Korlátozva a magyar kisebbség jogsérelmeire a választ.
A gondok igen, valójában továbbra is léteznek, és ezeket mi is látjuk a Népügyvédje Hivatalából, mi is követjük ezeket az eseményeket, viszont nekünk nincs lehetőségünk se törvényt módosítani, se büntetéseket megfoganatosítani a közintézményekkel szemben. Azt látjuk, hogy a nyelvhasználat kérdésében két nagy fogalom, vagy két nagy téma van. Az egyik az a román intézményvezetőknek a tudatlansága, a román intézményvezetőknek az érzéketlensége a nyelvi kérdésekkel kapcsolatban. Sok esetben nem is fogják fel azt, hogy milyen törvények vonatkoznak rájuk, és ezeket a törvényeket hogyan kellene hatékonyan alkalmazni. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy érvényesül ebben az esetben is az a fajta attitűd, amit már az előbb is említettem, hogy az az érzésük az intézményvezetőknek, hogy büntetés nélkül, büntetlenül megússzák, hogy nincs felelősségre vonás, amennyiben a nyelvhasználati törvényeket nem alkalmazzák. És én úgy gondolom, hogy ezen az oldalon kellene dolgozni egy kicsit, ezt a részét kellene kidomborítani a közösségi munkának, hiszen a közintézményvezetőknek törvényes kötelességük minden törvényt alkalmazni. Tehát abban az esetben, hogyha például egy állampolgár azt észleli, vagy egy polgármester, egy intézményvezető nem ülteti gyakorlatba a törvényes előírásokat, akkor elég sok eszköz áll rendelkezésére arra, hogy felelősségre vonja az adott intézményvezetőt. Úgyhogy addig fogják ők ezt úgy érezni, hogy meg tudják úszni, ameddig valaki el nem kezd határozottan fellépni ellenük.
Konkrét példán keresztül tesz említést a jelentés az egészségügyi intézményekben tapasztalható magyarokat érintő diszkriminációról. Tavaly nyáron Szatmárnémetiben követelte egy orvos egy idős betegétől, 77 éves betegről volt szó, hogy beszéljen románul, és az érv, mert Romániában élünk. Mondta ezt abban a Szatmárnémetiben, ahol igencsak jelentős a magyar közösségnek az aránya.
Így van, sajnos időnként meg történik egy-egy ilyen eset. Ugye nemrég Kolozsváron volt egy hasonló történet, ott egy gyermekkel szemben, Temesváron is történt egy hasonló eset szintén egy gyermekkel. Úgyhogy azt látjuk, hogy sajnos néha vannak ilyen személyek, akik egyszerűen nem értik, vagy nem akarják érteni a kisebbségi nyelv matikáját. A Szatmári esetet amúgy a Népügyvédje Hivatala is kivizsgálta, megállapítottuk a jogsértést, és addig követtük az ügyet, ameddig megszületett a büntetés az adott orvos ellen. Úgyhogy mi azt tudjuk mondani, hogy ebben a kérdésben eljártunk. A megfelelő hivatalok is eljártak az orvossal szemben, úgyhogy ez az egy eset nem maradt büntetlenül. Viszont azt látjuk, hogy nagyon nehéz az emberek mentalitásán változtatni. A Népügyvédje Hivatala folyamatosan, és én személy szerint folyamatosan követem az egészségügyi és a szociális ellátásban a nyelvhasználati kérdéseket, de azt látjuk, hogy sok esetben az intézményvezetők, a megyei vezetők nem is tudatosítják azt, hogy az adott megyében van kisebbség, akinek a nyelvi jogait tiszteletbe kellene tartani. Voltak olyan megyék, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a mi megyénkben nem is létezik kisebbség, pedig több mint 20 ezer roma nemzetiségű személy él abban a megyében. Úgyhogy nagyon meredek példák is vannak sajnos ebben a kérdésben.
Egyébként egészségügyi intézményekben azért is fontos az én meglátásom szerint a tiszteletben tartani a magyar közösség nyelvhasználatát is, mert a panaszait az ember mindenképp az anyanyelvén tudja a legpontosabban elmondani. Az, aki egészségügyi intézményben tapasztalható magyarokat érintő diszkriminációról tud, vagy egy ilyen esetnek az áldozata, az mit tegyen?
Az ilyen esetekben kétfajta megközelítés lehet. Az egyik az az adminisztratív mód, tehát hogyha ilyen esettel találkozunk, akkor a kórház vezetőségéhez lehet fordulni, hiszen a törvény kimondja azt, hogy a kórháznak igenis kötelessége olyan szakszemélyzetet alkalmazni, aki beszéli a településen élő kisebbség nyelvét. Tehát, hogyha egy településen a magyar közösség számaránya eléri a 20%-ot, vagy a magyar közösség több mint 5000 lélekből áll, akkor a kórházaknak, az egészségügyi intézményeknek kötelességük magyarul beszélő szakszemélyzetet alkalmazni. Ez a törvény, ezt mondja ki, tehát két eset van. Vagy a kórház nem alkalmazott személyt, vagy az orvos úgymond hibázott. Na most, hogyha a kórház nem alkalmazott szemét, akkor adminisztratív úton többek között a népügyvédje hivatalához fordulva el lehet azt érni, hogy abban az adott kórházban vagy egészségügyi intézményben magyarul beszélő személyt alkalmazzanak. Ha viszont megtörtént a sérelem, és egy magyarul nem beszélő orvos vagy asszisztens nem megfelelőképpen járt el, akkor lehet élni a feljelentés lehetőségével. Az adott orvost fel lehet jelenteni az orvosi kamaránál, ahol számára büntetés jár ezért a magatartásért, illetve a diszkrimináció ellenes tanácsnál, ahol szintén büntetés jár, és meg lehet, hogy a diszkrimináció ellenes tanácsnál egy jelentős pénzbeli büntetés jár az ilyenfajta magatartásért. Szóval van lehetőség a jogorvoslásra helyi szinten is és központi szinten is.
Molnár Zsolt, a Népügyvédjének helyettese, a Naprakész vendége, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának 2021-es Romániára vonatkozó emberi jogi jelentéséről beszélgetünk. Említi a jelentés, hogy tavaly januárban ismeretlen tettesek megrongálták Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművét, felfestették a piros-sárga-kék zászlót, a román trikolort az emlékmű talapzatára. Említi azt is, hogy a lezárások idején több városban a járványügyi operatív törzs döntéseit kommunikáló palesztin származású Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár lemondását követelték. Pitesten ugyanakkor az idegengyűlölő indulatok egy adott pillanatban átcsaptak a magyarok elleni indulatba, a romániai sportstadionok lelátóin sokszor felcsendülő kifelé a magyarokkal az országból rigmus skandálták. Van súlya annak, hogy ezek az esetek bekerülnek egy ilyen jelentésbe, vagy csupán annyi történik, hogy mi is felelevenítjük azt, hogy az elmúlt évben ilyen is történt, de lassan már nem éri el az inger küszöböt ez a fajta magatartás.
Az a tény, hogy az amerikai állam külügyminisztériuma azt mondja, hogy igenis Romániában idegengyűlölet, kisebbséggyűlölet megjelenik, az, hogy megjelenik egy ilyen nemzetközi jelentésben, megjelenik az, hogy Romániában ilyesmi történik, az a román állam nemzetközi megítélését csorbítja. Tudnunk kell azt is, hogy Romániát emberi jogi szempontból nem csak az amerikai külügy figyeli, hanem minden nemzetközi szervezet, amelynek Románia tagja, tehát az Európai Unió, az Európa Tanács, az ENSZ folyamatosan figyeli ezeket a kérdéseket, ugyanúgy, ahogy figyeli minden más tagállamban is. De az igazi nagy probléma akkor következik, mikor ezek a nemzetközi szervezetek egyöntetően mondják azt, hogy Romániában probléma van, és például az idegengyűlölettel szemben most már több nemzetközi jelentés is említést tesz ezekről a kérdésekről. Ezeknek a kérdéseknek jogi következménye konkrétan nincs, de az ország nemzetközi megítélésén jelentősen csorbít. A mi szempontunkból természetesen ez nem annyira fontos. A mi szempontunkból egy érzelmi, indulati reakciót vált ki, amikor ilyeneket látunk. Viszont tudnunk kell azt is, hogy mindig van lehetőség az ilyen eseteknek a kivizsgálására, illetve a felelősségre vonásra. Minden ilyen esetben meg kell tenni a feljelentéseket, minden ilyen esetben követni kell azt, hogy a rendőrség vizsgálja ki, és minden ilyen esetben el lehet vinni ezt a kérdést. Ha nem is büntetőjogi, de legalább egy közigazgatási büntetés szintjére. Tehát van erre lehetőség, csak követni kell az eseményeket, és konzekvensen kell kiállni. Ezt mi is megtesszük, több magyar ellenes felirat esetében közbeléptünk, kértük azt, hogy a rendőrség vizsgálja ki az eseteket, és voltak olyan esetek, amikor a mi kérésünkre a kivizsgálás során meg is lettek a tettesek. Úgyhogy ebben a kérdésben én elsősorban a következetes kiállást említeném, mint a számunkra lehetséges megoldást.
Tehát azt mondja ön, hogyha több nemzetközi szervnek a jelentése is figyelmeztet arra, hogy igenis Romániában megvan az idegengyűlölet, akkor azt akár a kisebbségi származású államfő is nehezen tudja elmagyarázni egy nyugati kancellárián?
Előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, igen. Előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, amikor Romániát szembesíteni fogják ezekkel a kérdésekkel. Hadd mondjak egy konkrét példát. A nemzetközi szervezetek az elmúlt években 2010 és 2020 között nagyjából többször megemlítették azt, hogy Romániában a gyűlöletbeszéd nincs kellőképpen leszabályozva, nincs kellőképpen leírva az, hogy mi minősül gyűlöletbeszédnek, és hogyan kell ezt a fajta megnyilvánulást büntetni. Itt most nem kizárólag a kisebbségekről, bármilyen típusú gyűlöletbeszédről legyen szó. A jelentések évekig folytak, a jelentésekre évekig a román állam semmiféleképpen nem reagált, egészen 2020-ig, amikor az Európai Bizottság elindította a kötelezettségszegési eljárást Románia ellen, ugye mi ezt úgy ismerjük, hogy infringement. Ez arról szól, hogy az Európai Bizottság egy peres bírósági eljárást indít a tagállamok ellen, hogyha megállapítja azt, hogy a tagállamok nem tartják tiszteletbe a kötelezettségeiket. Márpedig Románia azáltal, hogy sok-sok éven keresztül nem módosította kellőképpen a gyűlöletbeszédről szóló törvénykezést, megsértette az Európai Uniós normákat. Ennek az infringement folyamatnak az a vége egy adott pillanatban, hogy Romániát az Európai Unió bírósága meg fogja büntetni, és egy komoly-komoly összeget kell majd kifizetni azért, mert Románia nem tette meg azt, amit meg kellett volna tennie. De az erről szóló jelentések nagyjából 2010-12 óta folyamatosan megjelennek. Tehát visszatérünk az első kérdésre, emberjogi kérdésekben nem lehet nagyon gyorsan eredményt elérni, de hogyha az ember következetesen figyeli és következetesen jelzi a problémákat, akkor előbb vagy utóbb igenis meg lesz a jogi következménye.
Adásidőnk végéhez közeledünk, de említést kell tennünk a romákkal szembeni diszkriminációról, és nem csak azért, mert ebben a jelentésben nagyjából ugyanakkora súlyt kap, mint a magyar közösséggel szembeni diszkrimináció. A civil szervezetek arról számoltak be, hogy megtagadták a nyilvános helyekre való belépést a romáktól, vagy hozzáférést bizonyos szolgáltatásokhoz, illetve említést tesz a jelentés arról is, hogy korlátozottak a romák munkalehetőségei, magas az iskolai lemorzsolódási aránya, az ő köreikben nem kapnak megfelelő egészségügyi ellátást, diszkrimináció a javából, és tegyük hozzá, hogy a romák Székelyföldön is szembesülnek a diszkriminációval, azon a Székelyföldön, ahol a romániai magyar kisebbségnek, tehát egy kisebbségnek a jelentős aránya él. Visszatérő probléma a romákkal szembeni diszkrimináció is. Ugyanazt mondhatjuk el, mint a magyar közösség esetében, hogyha sokszor sok helyen elmondjuk a panaszokat ezzel kapcsolatban, akkor előbb vagy utóbb révbe ér?
A roma közösséggel szemben sajnos egy nagyon súlyos társadalmi szintű, rendszer szintű probléma van, hiszen a roma közösséget nagyon nagy mértékben elutasítja a román többség, és azt látjuk, hogy ez az attitűd az élet minden területén, a mindennapi életben is megjelenik. Ilyen egyszerű példákkal élve, hogy a rendőrség nem vizsgálja ki a romák által tett feljelentéseket, vagy nem megy ki a mentő a roma telepre, és folytathatnám. Ezek mind-mind egyedi jogsérelmek, de hogyha a sorozatot, a folyamatot nézzük, akkor azt látjuk, hogy rendszer szintű problémákról van szó. A román állam valójában nagyon sokat tesz a roma közösség érdekében, hiszen számos szociális és oktatási intézkedést foganatosított. A roma gyerekek számára külön létszámú osztályokat, vagy osztályokon belül külön létszámot tartanak fel. A felső oktatásba külön helyekre tudnak bejutni. Számos szociális rendelkezés áll a rendelkezésre, számos szociális juttatás áll a rendelkezésükre, de ebben az esetben azt látjuk, és ezt mi is megállapítottuk többször, hogy bármennyi segítséget nyújtana a román állam, az emberek mentalitásával van a baj, azzal van a gond, hogy a romániai közösségekben annyira mélyen benne van a romáknak az elutasítása, hogy nehéz ezt túllépni. Túl lehet lépni, nem kizárt dolog, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sok roma civil szervezet dolgozik ezen a kérdésen, különféle programokat futtatnak, úgy a romák megsegítésére, mint a többségi közösségekkel való idézőjeles megbékélés irányába. Azt kell mondanom, nekem személyesen az a meglátásom, hogy a jó úton haladnak, csak rettenetesen nagy hátránnyal indultak ebben a versenyben.
A roma közösség szisztematikus, hátrányos megkülönböztetése mellett beszélni kell, és beszél a jelentés is arról, hogy általános jelenségnek számít a homoszexuálisok és a HIV fertőzöttek megbélyegzése, kiközösítése is Romániában. erről is beszélni kell, erre is sor fog kerülni itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Én Molnár Zsoltnak, a népügyvédjének helyettesének köszönöm, hogy ma itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget, további kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak.